óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Októberben a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 217.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2025. augusztus-októberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.672.000 volt, 31.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24.000-rel, 2.467.000-re mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2.205.000-et tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.493.000 fő dolgozott, 45.000-rel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74.000 fő, a külföldön dolgozóké pedig 105.000 volt. A jelentés szerint a 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt, írja a KSH közleménye. A túlszaporulatot elkerülendő 399 falu nyert támogatást összesen 30.000 kutya és macska ivartalanítására, ezt közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár közösségi oldalán jelezte, a támogatás részletei elérhetők a magyarfaluprogram.hu-n. Megosztott videójában a kormánybiztos beszélt arról is, hogy 2019 óta írnak ki pályázatokat kis települések számára a Magyar Falu programban, és azóta csak nem 40.000 pályázatot támogattak már. Az egyik legegyszerűbb pályázat, amelyet a falvak kértek, az ivartalanítási, amit most már második alkalommal írnak ki. Gyopáros Alpár kifejtette, az első körben több mint 20.000 állat ivartalanítását, csipeltetését és oltását támogatták, most pedig az új pályázati eredmény kihirdetésével további 30.000 állat ivartalanítását tudják finanszírozni. A csaknem 400 nyertes önkormányzat listája megtalálható a kormány.hu és a magyarfaluprogram.hu oldalon, írja Gyopáros Alpár. December 1-jéig válthatnak az autósok a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányban, amelyben az átlagdíj 30.000 forint körüli összegre csökkent. A váltásra jogosult autósok többsége azonban minden évben a meglévő biztosítójának jövő évi szerződése mellett marad, közölték a biztosítás közvetítő cégek. A netrix.hu közleményében rámutatott, pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányból, ami november végéig tart. A mostani kampány csak azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vették a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok. A jelenlegi szerződéseket december 1-jéig lehet felmondani, míg az új szerződést december 31-jéig lehet megkötni. A Netrix adatai szerint az átlagdíj 30.000 forint alá mérséklődött, ami 2,3%-os csökkenés éves szinten. A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére a váltásra jogosult autósok mindössze 22%-a váltott a tavalyi kampányban, így 5 érintettből 4 többet fizet a kelleténél. Ezt mutatja, hogy miközben a piaci árak lényegében stagnálnak, a biztosítót váltók átlagosan 14%-kal alacsonyabb díjra tudtak szerződni idén. A Netrix szakértői szerint a határidő lejárta előtt érdemes néhány adat megadásával online összehasonlítani az ajánlatokat, hogy az autósok lássák, mennyit takaríthatnának meg. Vasárnap megkezdődik az adventi időszak, meggyújtják az első gyertyát az adventi koszorún, ilyenkor 33%-kal több lakást tűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, mint máskor. Egy átlagos napon 18 otthon gyulladt ki, advent idején ez a szám megemelkedik, akár óránként kigyullad egy lakóház, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint tavaly decemberben 770 lakóépületben keletkezett tűz, ezek során 71 ember megsérült, 8 ember pedig életét vesztette, 124 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, ezekből a házakból 356 embernek kellett átmenetileg elköltöznie. A tüzek megelőzhetőek, ha az otthonunk dekorálásakor, az ünnepi készülődés során a biztonsági szabályokat betartjuk, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, máshol szakadozottabb felhőzet valószínű, amely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Kelet-délkelet felé haladva nő az eső előfordulási esélye, gyenge marad a légmozgás, délutánra 3-7 fok várható térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltört a lábam, és csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Tóth Szenesi Attila, 444 újságírója lesz, akivel a magyar labdarúgó válogatottról beszélgetünk majd. Szó lesz Marco Rossiról, az írek elleni utolsó pillanatos gólról és vereségről, az elúszott VB pótselejtezőről.
Csimmult, tehát ezt ne vitassuk el, hogy kicsimmult. A második hely ugyanúgy reális lett volna, mint a harmadik hely. Az más kérdés, hogy utána ott a tavaszi rájátszásban ez, mire mentünk volna vele, akkor megint az lett volna, lehetett volna mondani azt, hogy földön túli bravúr, de kiszenvedjük.
Mai vendégünk tehát Tóth Szenesi Attila újságíró lesz. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség, Marco Rossi marad a szövetségi kapitány. De vajon miért döntött így az MLS, és miért akarhatott Rossi is maradni? Kell-e hibáztatni valakit azért, mert az utolsó percben elúszott a VB pót selejtező? Vajon ott leszünk-e a 2030-as világbajnokságon? És hiányzik-e Gulácsi Péter a magyar válogatott kapujából? Ezekről beszélgetünk a következő percekben Tóth Szenesi Attilával, a 444.hu újságírójával.
Hogy szedjem szét azt az infót, hogy Marco Rossi marad a magyar válogatott szövetségi kapitánya, mert szerintem ez két dolgot jelent egymás mellett. Az egyik az, hogy az MLS is ezt akarta, meg Marco Rossi is ezt akarta. Kezdjük az MLS-szel. Szerinted miért akarta a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy maradjon Marco Rossi a szövetségi kapitány?
Hát az MLS-nek ez egy nagyon jó döntése volt annak idején, hogy hát nem is olyan nagyon egyszerűen emlékezhetünk Pintér Attilára vagy Lékencre, de végül megtalálta Marco Rossit. Ő volt az a kapitány, aki hát mondjuk nem tudom, volt az Egervári Sándor szerethető válogatottja, ő is többé-kevésbé elfogadott volt, Dárdai Pál meg nagyon elfogadott volt, Stork az andorrai vereségig szintén nagyon elfogadott volt, de hát ilyen hosszú távra egy ilyen sikeres kapitány Tocsányék addig nem találtak, és hát őket is hitelesíti Rossinak a kapitányként elvégzett munkája. Ugye a szurkolók azok még az ír meccsen is, ami végül 3-2-es vereséggel zárult, még ott is mérkőzés közben kórusban értették Marco Rossit. Furcsa is lett volna, hogyha ezek után a közvélemény, még hogyha ki is kaptunk, de így homlok egyenest más gondoljon Rossi szerepéről. Azt akarom ebből kihozni, hogy ő volt a legjobb megoldás az MLS-nek, hogyha közvélemény megnyugtatását nézzük akkor is, hogyha szakmai okokat nézzünk akkor is, a szakmai okok alatt azt értem, hogy oké, ha nem Rossi, akkor ki más. Tehát nem az van, hogy dörömből 3-4-5 olyan edzőjelölt, akit egyöntetően alkalmasnak gondolnánk kapitánynak, mert akik az NB1-ben dolgoznak, azért azok az NB1-ben dolgoznak. Tehát tudni kell, hogy hol van ennek a bajnokságnak a helye. Itt nincs a Ferencvároson kívül egy olyan csapat, amelyik úgy, hogy most már balti államoktól kezdve Gibraltáron át, Feröerig, egy csomó országot van a főtáblán valamelyik kupában. Itt egyedül a Ferencváros képes erre már évek óta. Tehát ebből az edzőgarnitúrából nem hiszem, hogy szerencsés lenne kapitányt választani, és még szerencsétlenebb lenne, hogyha kívülről jönne valami nagy név, mert hát azt tudjuk, hogy mire itt a viszonyokkal tisztában jön, addigra beleszaladunk 2-3 olyan vereségbe, hogy már búcsút is nyithet.
Rossi miért akar szerinted maradni? Azért neki voltak olyan mondatai már az EB után is, meg most is vállalta úgymond a felelősséget a ír meccs utáni szavaiban, bár nem mondta, hogy lemond, de hogy úgy szerintem akár az is benne lett volna a pakliban, hogy ő mondja, hogy jó, elég, és akkor még elmegyek valami más csinálni, amiről azért időnként beszélt, hogy azt még úgy megpróbálná az edzői pályafutása végére. Szóval szerinted ő miért maradt?
Igazából nem tudom. Azt nem mondanám, hogy nem volt jobb ötlete ennél. Lehet, hogy kicsit becsületbeli ügynek is tekinti azt, hogy maradjon és kitöltse a szerződését, meg nem hanyagolnám el az érzelmi oldalát ennek a dolognak. Ugye ő számtalanszor elmondta már, hogy az ő nagyapja az aranycsapatnak, meg a Honvédnak volt a lelkes rukkere, és tőle hallott először a magyar futballról. Ezt az oldalát se hanyagolnám el, hogy érzelmi okokból ő nem akar idő előtt távozni, ő ki akarja tölteni ezt a szerződését.
Talán más lett volna a helyzet, hogyha nem 2030-ig van már aláírva az a szerződés, hanem mondjuk a VB-selejtezők végéig?
Igen, és látod, ez is egy olyan ok, hogy érezte a bizalmat. Azért ez egy nagy dolog, hogy az MLS meghosszabbította vele úgy a szerződést, hogy még hozzá se láttunk a VB-selejtezőkhez. Ugye ez valamikor nyáron történt talán, vagy még korábban. Érezte ezt a bizalmat, és gondolom, hogy a Csányival is van egy olyan viszonya, hogyha a Csányi azt kéri, hogy maradjon a kudarc ellenére, akkor ő marad.
Oké, szerintem a legkevésbé fontosak ebben a történetben szerintem a szurkolók, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted az mennyire kell, hogy a szurkolók, a 10 millió szövetségi kapitány az mellette álljon az igazi szövetségi kapitánynak. Én olvastam egy ilyen statisztikát, talán a Nemzeti Sportnak volt a saját szavazása, hogy 58%-a támogatta az ott megkérdezett embereknek, hogy maradjon Rossi.
Szerintem fontos szerepe van a szurkolóknak a közvéleménynek. Én nem emlékszem arra, hogy tartósan tudott volna a kapitány úgy maradni Magyarországon, hogy nem volt meg a szurkolói támogatottsága. Tehát emlékezzél vissza, hogy a Stork ugye először nem akart lemondani a gandorai vereség után, és utána mondott le, mármint még utána, tehát voltak még mérkőzések, de egyszerűen olyan helyzetbe került, hogy hosszú nem maradhatott kapitány. A Pintér Attila, ő se volt egy, már kezdettől fogva is egy nagyon megosztó jelölt volt, rögtön az északír vereség után távozott. A Lékenszről most ne is beszéljünk, mert ott meg aztán tényleg eredmény se volt, nem mintha a Pintérnél lett volna különösebb eredmény. Szóval, hogy szerintem szurkolói támogatás nélkül nem lehet hosszú távon maradni. És hát Rossi meg olyan figura, hogy még hogyha nem is jönnek az eredmények úgy, nem őt találják meg, hanem mindenki mást. De ugye itt az eredmények azért, hát igazából az EB óta nem jönnek.
Közben kikerestem, 4 meccsen volt még a kispadon Stork, zárójel. Nem jönnek az eredmények, de mennyire lett volna elvárható, hogy jöjjenek az eredmények, és ide hagy hozzak egy idézetet tőled. Amikor legutóbb beszélgettünk a VB előtt, akkor azt mondtad, hogy földön túri bravúr lenne, ha kijutna a válogatott a VB-re, de valahogy kiszenvedjük.
Igen, a földön túri bravúr az azt jelenti, hogy ez a realitás. Ha valahogy meg kiszenvedjük, az meg én is egy magyar válogatott szurkoló vagyok. Ez a kedvenc válogatott csapatom, ott vagyok a hazai meccseken, fölveszem a címeres meszt én is, mint a játékosok. Valahogy kiszenvedjük, az annak szólt, hogy igen, hogy ennek a válogatottnak szurkolok. Hát a realitás az sajnos az első mondat volt, a földön túli bravúr. És nagyon érdekes egyébként, hogy az írek elleni meccsen, meg ugye a magyar futball közvéleményben olyan volt a hangulat, hogy hát nekünk már csak ezt az ír válogatottat kéne legyőzni, vagy x-elni vele, és akkor már nagy baj nem lehet. Tehát olyan mondatokat hallottam a lelátón, hogy már szervezték a mexikói utat szóban, hogy akkor Mexikóba hova kéne menni, szállást foglalni, hova fognak minket vajon sorsolni. Tehát egy egészen elképesztő hangulat volt, miközben még várt volna ránk egy vagy két, hogy a kijutás esetén két borzasztó nehéz mérkőzés, egyik itthon, másik idegenben, hát meg lehet nézni ezt a ágrajzot, hogy milyen csapatok vannak. Hát az egy két rohadt nehéz mérkőzés lett volna még, de én nem értettem ezt a fantasztikus optimizmust, ami körüllengte ezt a meccset. Hát ez egy meccs volt. Föl lehet fogni úgy, hogy még 3 döntőnk lett volna a VB-ig, és akkor ez az első döntő, de valahogy fura hangulat volt, fura optimista hangulat.
Ezt én is meg akartam jegyezni, hogy úgy beszélünk erről, úgy általánosságban mondom így a közbeszédben, médiában, nem pontosan, hogy mintha már ezen a meccsen múlt volna a VB kijutás, miközben tényleg még két valószínűleg nagyon nehéz mérkőzés vált volna ránk.
Igen.
Illetve lehet, hogy csak egy, de hogy szóval még
hát igen, és hogy most nézd meg, hogy Orbán behívják a stúdióba, vagy hát behívatta magát nyilvánvalóan, és akkor erről, mint hogyha most ez az egy mérkőzés, ez egy, mit tudom én, a magyar-szovjet 0-6, vagy még jobb példa, ugye 73-ban, amikor a svédekkel játszottunk egy X-et idehaza, és nem jutottunk ki a védre, azok egy meccsek voltak, vagy jönnek a csehszlovákok 69-ben, azok mind egy meccsek voltak, ez egy sorozatnak nem mondom, hogy a közepe, de hát a sorozatnak a kétharmadánál jártunk. Igazából nem értettem ezt, hogy most miért van ez a nagy felbuzdulás ezen az egymérkőzésen, miközben még baromi messze voltunk a kijutástól.
Viszont akkor nézzünk egy kicsit visszafele, akkor először erre a magyar írnek az utolsó pillanataira. Tehát szerinted itt most már ennyi naptávlatából itt ki lehet emelni valakit, aki hibázott, és én most nem akarom senkinek a nyakába varni, félre ne, és csak hogy ilyen szakmai szempontból ez egy kielemezhető, hogy itt egy védő hibázott, a kapus hibázott, a szövetségi kapitány hibázott, a csapat egészen hibázott, vagy inkább az a helyzet ilyenkor, hogy a meccs további részében kellett volna máshogy alakulni a dolgoknak, és nem az utolsó percben szerinted?
Igen, szerintem az igazából lényegtelen, hogy mi történt ott a 96. percben. Ami nekem nagyon szemet szúrt a meccsen, hogy az első félidőben vezetésnél is, magyar vezetésnél is, döntetlennél is, de már az első félidőben ott a középvonalnál, a kezdőkörnél ott így passzolgattunk. De az a az a nagyon látványos, durva, időhúzó passzolás volt, amit úgy általában a meccs legvégén szoktak a csapatok csinálni. Egyébként ezt már máskor is megfigyeltem a válogatottnál, és ez nem tetszik, hogy nagyon gyorsan leállunk, hogyha van egy kedvező eredmény, nagyon gyorsan leállunk, és próbálunk nem csinálni semmit, megúszni. Ugyanez volt egyébként a kinti írek elleni meccsnél is, emlékezzél vissza, hogy ott aztán tényleg nagyon jól alakult az eredmény, de azért hiába vezetünk 2-0 az első fél időben, nem néz ki jól, hogyha elkezdjük húzni az időt. Most nézzél meg egy nyugat-európai top csapatot, vagy top ligás csapatot, azok nem csinálják ezt, vagy nem ilyen látványosan, vagy máshogy. Szóval, hogy az kicsit azt sugallja, hogy nincs önbizalmuk, és szerintem azt is sugallja az ellenfélnek, hogy van keresni valója, mert hogyha húzod ellene az időt, akkor az nem akarjuk megrúgni a harmadik gólt, hanem hát jó nekünk a kettő, és azért láttuk, hogy Írországban nem elég 2-0-ra vezetni. Szóval én inkább ebben látom az okát. Mindegy, hogy mi volt a 96. percben, az egész meccsen ez a rettenetes időhúzás, és azért ahhoz nem kell szakembernek lenni, hogy tudjuk azt, hogyha úgy megyünk egy ilyen meccs utolsó 10-15 percére, hogy döntetlen az állás, és az ellenfélnek elég egy gólt rúgnia, akkor az nagyon meleg. És ilyen szempontból tök mindegy, hogy szerencsével, nem szerencsével, hogyan győztek az írek, győztek, mert hogy mi magunkra húztuk őket, engedtük magunkra húzni őket. És hát azon kívül meg egy baromi jó csapat, tehát azért ezek tényleg Premier League-ben, Champions League-ben edződő játékosok hétről hétre, nem kell elvitatni az ő érdemeiket sem, mert tényleg nagyon jók. És az a Perro, ez meg én láttam őt játszani a Fradi, mondjuk itt volt az Ácet nevű holland csapat, és a Fradi vezetett már 4-1-re a Ácet ellen nagy meglepetésre, és akkor behozták többek között ezt a Perro nevű srácot, és ilyen egészen elképesztően futballozott. Egy volt rugott is egyébként, 4-3 lett a vége, és nagyon kicsi múlt, hogy nem egyenlítettek. Tehát lehetett tudni erről a srácról, hogy ez jó futballista.
És nem akarom elvinni feltétlenül ilyen pszichológiai lelki irányba a témát, de nagyon erős volt az a mondatot szerintem, hogy mondod, hogy akár önbizalom hiány is lehet a mögött, hogy akkor passzolgatunk, miközben 2 góllal vezetünk. Emlékszem egy ilyen jelenetre, hogy ezt mondod, hogy Szoboszlai Dominik ott a kezdő körnél úgy áll a labda mögött, mintha egy szabadrúgáshoz készülődne, és nem történik semmi.
Igen.
Másodpercekig, nem hogy passzolgatunk, hanem nem történik semmi. Igen. Tehát, hogy de vajon ez miért lehet, hogy önbizalom hiány van, amikor éppen 2-0-ra vezetsz, amikor ha így maradna minden, akkor pótselejtezőig jutottál a csapattal, ott vagy sok tízezer lelkes szurkoló előtt, és sikerült annyi pontot összegyűjteni, hogy az utolsó percig meccsben van a válogatott a csapat továbbjutásáért, sőt, ha nagyon bulvárosítani akarom ezt a gondolatot, akkor azt mondom, hogy úgy léptél pályára, mondom a játékos szemében, hogy akár még a csoportkört is meg lehetne nyerni, hogyha a portugálok éppen nem játszanak aznap semmit, vagy hasmenésük lett volna. Szóval mi lehet szerinted még mindig amögött, hogy a válogatott focisták önbizalom hiánnyal küszködnek?
Nem tudom, nagyon fura, mert ráadásul pont a Szoboszlai, igen, tehát, hogy ha valakinek nincs önbizalom hiánya, akkor az ő. De csapatszinten nem tudom, hogy az mondjuk jelente valamit, hogy mennyire van ott a fejekben, vagy a szakvezetésben, és emiatt van ez az óvatoskodás, hogyha belegondolsz, akkor a skótok elleni győzelem óta, az EB győzelem óta, nem nagyon vertünk meg számos felő csapatot. Ugye a örményeket megvertük 2-szer, egyik se 9-1 volt, mint a portugálok, de mindegy is. A Azerbajdzsánt vertük meg, meg Bosznia-Hercegovinát vertük meg. Ugye ezek közül Bosznia-Hercegovina az, aki egy értékelhető csapat tekintve, hogy ott van a rájátszásban. Tehát még ő is a világbajnokságért játszik. Tehát, és ráadásul őket idegenbe vertük meg. Ez a 3 győzelem volt, azért ez nagyon kevés, nem? Tehát, hogy ilyen szintű csapatok el. Mi van most 2025. novembere, és 2024 szeptemberétől ezeket a csapatokat sikerült megverni. Szóval szerintem, és ezért mondtam azt, hogy földön túli bravúr, vagy ezért nem mondtam hülyeséget ezzel, mert hogyha egy csapat ezeket veri meg, ezeket az ellenfeleket, akkor az nem érett a VB kijutásra. Meg lehetne nézni, hogy a VB-re már kijutott európai válogatottak kiket vertek meg ebben az időszakban, és biztos, hogy nagyon nagy skalpok vannak közöttük, nem pedig ilyenek, mint a magyar válogatott mögött.
Arról, amit mondasz, nekem az jut még eszembe egyébként, hogy lehet akkor ezt úgy is nézni, hogy tulajdonképpen az írek botlása miatt voltunk mi nagyobb reményben, mert ugye volt az a meccs, amikor ők az örményektől kikaptak, és ezért nem gyűjtöttek be 3 pontot.
Igen.
És így kicsit jobban nézett ki a tabella, még annak ellenére is, hogy ott az első körben ugye csak 1 pontot szereztünk az írekkel szemben. Tehát, hogy lehet, igen, hogy ez a...
tabella az teljesen oké volt. Szerintem tehát végig úgy tűnt, hogy mi tényleg másodikok leszünk. Még akkor is, hogyha ott az írekkel elbénáztuk, de hát azért, hogyha úgy nézed, akkor meg idegenbe szereztünk 1 pontot. Itthon megvertek minket a portugálok, volt 1 pontunk, de tudtuk azt, hogy jönnek az örmények, jönnek az írek, szóval, hogy akkor lehetett látni, hogy a nagy... gyakorlatilag ezt ki lehetett sakkozni már akkor, az első kör után, tehát a 2 forduló után, hogy itt, ha minden papírforma szerint alakul, akkor nekünk elég itthon egy döntetlent játszani az írekkel. Függetlenül attól, hogy egyébként meg kikaptak az írek az örményektől, tehát az egy ilyen hab volt a tortán, mert akkor hirtelen az örményekre kezdtünk fókuszálni, és szerencsére őket oda-vissza meg is vertük. De igazából ezt lehetett tudni az legelejétől fogva, hogy ez a magyar ír, ez fontos. Az egy ajándék lett volna, hogy még az is benne volt a paktiban, hogy nem is lesz fontos ez a meccs, mert a portugálok nyernek Írországban, és akkor már nincs miről beszélni, csak hát nem nyertek.
És egyébként szerinted ezzel mennyire kell foglalkozni? Tehát, hogy nyilván a csapat a saját gesztenyét kapolja ki, ahogy szoktuk mondani, de ennél többet kell erről mondani, hogy kész, egy másik csapat máshogy játszott, nem kell mögött semmit keresni. Ám most a portugálokra értem.
Nem. Figyelj, mondom, tehát szerintem így a saját házunk táján söpögessünk, tehát nyerjünk minél több meccseket, minél jobb ellenfelek ellen, és akkor mi is elhiszük, meg a világ is elhiszi, hogy VB érettek vagyunk, de ha csak az örményeket, az azerieket, meg a Boszniát tudjuk megverni, akkor az nem világbajnoksági részvételi szint, ez teljesen világos.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tóth Szenesi Attila újságíróval. Maradjanak az Európa Rádióval!
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
A bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Fárad a láb és jobban dobban a szív, ez egy múló tánc viadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek él ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a 2 szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. Ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Elhalkul most minden, és csak a csend marad itt, te meg én. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem, és várom majd, hogy párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a 2 szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. De nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre,
végre lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány idén 573 milliárd forinttal segíti a költségvetésből a magyar tulajdonú KKV-kat, ami mintegy 400 ezer vállalkozást érint. A támogatás a Demján Sándor program egyes elemein, a Széchenyi Kártya program hiteleinek kamattámogatásán, valamint a nemrég bejelentett 11 pontból álló adó- és adminisztráció csökkentő csomagon keresztül valósul meg, ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán a Parlamenti Vállalkozás Fejlesztési Bizottság budapesti ülésén. A miniszter kiemelte, januárban meghirdette a kormány a Demján Sándor programot, és ehhez olyan intézkedések társultak, mint a 3%-os hitelprogram, illetve a nemrég elfogadott 11 pontos adócsomag. A Demján Sándor program 1+1 beruházás élénkítő támogatási program első szakaszában 103 milliárd forint jutott el 700 Budapesten kívüli vállalkozóhoz. Export ösztönzése 20 milliárd forintot fordítottak, a KKV-k teljesítmény növelése és a méretugrás továbbra is prioritás. A Széchenyi kártyahitel termékeinek éves kamattámogatása 300 milliárd forint, ami jelentős segítség a KKV-k részére, fogalmazott Nagy Márton. Idén eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra, ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel. Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ez megengedhetetlen, fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter elmondta, továbbra is azon dolgoznak, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább. A miniszter kiemelte, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a paksi atomerőműnek az új blokkjainak megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély rendelkezésre áll, hangsúlyozta Szijjártó Péter. 2026-ban felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, ezt mondta a belügyminiszter a Parlament Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén az Országházban. Pintér Sándor éves bizottsági meghallgatásán közölte, a köznevelési törvény előírása szerint rendszeresen, de legalább 5 évenként értékelni kell az óvodai nevelési országos alapprogramot, valamint a nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. A miniszter jelezte, a NAD felülvizsgálatát végző testületbe az alaptanterv korábbi megalkotói közül többeket beválasztottak. A belügyminiszter úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az alaptanterv felülvizsgálata az elvárásoknak és a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő lesz. Pintér Sándor megjegyezte, a jövőben egyre nagyobb szerepet szánnak a digitális tananyagoknak, előrelépést szeretnének elérni a színvonalas, pontos tankönyvfordításokban, ehhez a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják. Az elmúlt egy hétben kiadós csapadék öntözte az ország jelentős részét, ezzel elkezdődött a talajok őszi-téli feltöltődése. Bár jelentős területi különbségek voltak a csapadék mennyiségében, de még a kevesebb esőben részesülő alföldi tájakon is jutott némi nedvesség a fél méternél mélyebb talajrétegbe is, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az elmúlt egy hétben csapadékosra fordult az időjárás, többfelé havazott is, kedden és szerdán pedig az ország nyugati és északi harmadán kiadós mennyiségű eső esett. Így az elmúlt 10 napban csaknem mindenhol meghaladta a csapadék összeg a 20 mm-t, délnyugaton és az ország északi részén sokfelé 50-100 mm esett, ezzel pedig a 30 napos összeg az ország jelentős részén meghaladja a sok éves átlagot. Az előrejelzés szerint a folytatásban száraz, az ilyenkor szokásosnál kissé enyhébb csendes késő őszi időre van kilátás, a jövő hét elejétől növekvő köthajlammal.
Az időjárásról.
Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, máshol szakadozottabb felhőzet valószínű, amely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Kelet-délkelet felé haladva nő az eső előfordulási esélye, gyenge marad a légmozgás, délutánra 3-7 fok várható térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy nyár lábamra lép, és nem tudom még, ez hogy lehet majd szép emlék. Én mégis elvinném, mert lesz még hideg a szívek helyén. Lustán ering a csónak, a szélben lobognak, a vágyainktól könnyű óráink. És mint hófehér ingben, már ünnep van kint és itt bent. Nézd fel, nézd kedvesen, az ég volt már majdnem mesztelen. Föntről száz csillag fény szor ránk, ha minden alszik, azt is elbírnánk. Egy lépést jöjj, jöjj kedvesen. Lesz még könnyebb az út, nézd fenn az égen, a hegy mögé hány felhő bújt, és kék napernyőt gyúrt, a felhőtlen ég magából fölénk.
Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a magyar labdarúgástról. Itt van velem Tóth Szenesi Attila, a 444 újságírója, vele beszélgetünk.
Akkor összefoglalva, amit mondtál, ez egy reális eredmény, ami történt. Most függetlenül a drámától ott az utolsó percben.
Igen, azt mondom neked, hogy a második is reális lett volna egyébként. Tehát a második hely is tök reális lett volna, mert tényleg ezen a kicsin múlt, hogyha úgy nézed. Tehát szerintem a hozzáálláson is múlt, de mindegy, de hogy kicsin múlt, tehát azt ne vitassuk el, hogy kicsin múlt. A második hely ugyanúgy reális lett volna, mint a harmadik hely. Az más kérdés, hogy utána ott a tavaszi rájátszásban ez, mire mentünk volna vele, akkor megint az lett volna, lehetett volna mondani azt, hogy földön túli bravúr, de kiszenvedjük. Tehát ugyanott lettünk volna, de meg hát lett volna egy vagy két baromi izgalmas meccs, szóval elképesztően sajnálom, hogy nem jött össze, mert egyébként meg tényleg az utolsó pillanatban dőlt el.
Oké, egyébként szerinted az változás-e mindazok ellenére, amit elmondtál, hogy az utolsó percig még volt miért izgulni? Tehát azért te is emlékszel olyan válogatott VB vagy EB csoport körökre, amikor már néhány mérkőzés után nyilvánvaló volt, hogy nincs esélyünk semmi pótselejtezőre továbbjutásra. Nekem ez egy pici vigasztat, hogy tulajdonképpen azért, vagy én ezt előrelépésnek látom, de hát lehet, hogy ez egy olcsó vigaszt szerinted?
Igen, én azért nem látom annak, mert második kalaposak voltunk, tehát nekünk, hogyha érvényesítjük a papírformát, akkor második helyen kellett volna tovább jutnunk. És én ezért nem tartom ezt vigasztalónak, mert alul szerepeltünk a kalapokhoz képest, és szerintem is a realitás azért az a második hely is meg lehetett volna. Egyébként nem becsülném le az izlandi edzőjét az éreknek, mert azért az a csávó az tud valamit. Ugye ő az izlandi kapitány volt 2016-ban, mikor egy-egyet játszottunk ellenük. Meglepődtem, hogy ennyire beragadtak a rajtnál, mert úgy gondoltam, hogy azért ő össze fogja kapni az íreket, és hát a végére végül is sikerült neki, meg hát ez a portugálok elleni győzelem, az meg egészen elképesztő volt, az láttam azt a meccset, ott teljesen megérdemelten nyertek.
Én is láttam az már, hogy egy kicsit aggodalommal töltöttem majd a mi meccsünket, illetve is végül volt is miért aggódni.
Én arra gondoltam, figyelj, én azt mondtam, hogy nem létezik, hogy az írek 3 vagy 4 napon belül kétszer megverjenek egy náluk jegyzettebb csapatot. Tehát én ilyen szempontból megnyugodtam, vastámok törvény alapján mi baj lehet, aztán lett baj.
De végülis ez a szép a fociban, most függetlenül attól, hogy nekünk ez most fájt, de hogy nem olyan kiszámítható.
Hát igen, ezért szeretjük többet.
A jövőről beszéljünk még egy kicsit. Lesz-e ebben a válogatott struktúrában, eredményekben változás, és hogyan lehet változás? Úgy is kérdezhetném, hogy 4 év múlva ugyanerről fogunk-e beszélgetni, vagy 2030-ra reális, hogy ott leszünk a VB-n, és mi kellene ahhoz, hogy ott lehessünk szerinted?
Megint azt mondom, hogy szedd elő, ha beszélgetünk 2030-ban, hogy ahogy most kinéznek a dolgok, megint csak nem a felé megyünk szerintem, hogy itt egy ilyen diadalmenetes kiutást legyen 2030-ban. Ugye a játékos anyagban azért nem látod azt, hogy itt györömbölnének az új középhátvédek, meg a centerek leginkább. A fene tudja, hogy fog kinézni ez a válogatott 3-4 év múlva, bár a Orbánnak ugye van oda kockás üzete, ott már benne van valami, hogy jól lenne belenézni, de nem jönnek. Hát most erről sok szó volt ugye a hírek elleni vereség után, hogy tényleg nem jönnek az akadémiákból a játékosok. Nem látod azt, hogy kik lesznek itt az új Varga Barnabások, meg Vili Orbánok. Szóval nagyon-nagyon nehéz ez. Én bízom egyébként most az MLS-nek ebben a fiatal szabályában, illetve ugye ez az államtitkárság, amit meghatározott NB1-es szabályt, hogy tényleg magyaroknak és fiataloknak játszaniuk kell. Ez szerintem nagyon jó vonal. Nyilván nem 10 meccsen lesz ennek látható eredménye, hanem jóval többen. Már csak azért is, mert hogyha én nem is abban látom, az is jó, hogy az NB1-ben lesznek, de hát ha fölfigyelnek minél fiatalabb korban értelmezhető nyugati csapatok, profi csapatok magyar játékosokra, és akkor ott kint tudnak fejlődni. Fiatalabb korban kimennek annál jobb. Ugye trukkolok nagyon a Tóth Alexnak, hogy még ezt a bajnokságot csinálja végig a Fradinál, aztán valami olyan nyugat-európai topbajnokságba kerüljön, ahol játszik is rendszeresen, nem úgy, mint a Lisztes a Frankfurtban, mert ez lenne a magyar futball érdeke, hogy minél többen legyenek topbajnokságban. és aztán onnan hívják be őket a válogatottba, ne pedig Paksról.
Tehát a 4 év túl kevés ahhoz, hogy nyilván egy generáció felnőjön, mert 4 év volt, csak 4 évvel lesznek idősebbek, de hogy akkor ebben az utánpótlásban van minden válasz? Tehát, hogy amíg nem lesz több játékos, aki ezt eléri, addig ugyanezen a füvön fog toporogni?
Hát figyelj, én nem nagyon tudok más, tehát itt a meccseket végső soron mindig játékosok hívják meg, és tényleg az Orbánnak igaza van abban, hogy le kell nézni az U17-ig, és akkor valamit látunk. Hát ugye nyilván egy mai U17-es válogatottból jó, ha 1-2, esetleg 3 ember válogatott lesz, az már, a 3 az már rengeteg, de hogy ott van a válasz, hát itt nem tudom, drukkolni kell a Jakubasvili Antalnak, ugye, aki a középhátvéd a Spanyolországban, az Andorrában, hogy játszon minél többet, és jól játszon, és minél jobb csapatokban játszon. Ezeket, akik most ilyen 18-19-20 évesek, nekik kell nagyon rukkolni, hogy a Dárdai a Hertából esetleg menjen el első osztályba, mert a Dárdai Márton, tehát vannak ugye a Tóth Alex, tehát vannak ilyen játékosok, akik már most, ugye a Dárdai Bence szegény megsérült a Wolfsburgban, nekik kell rukkolni, hogy szerezze vissza a helyét, ugye ki is esett a Pixisből, már a sérülése előtt sajnos. Tehát, hogy ezek a játékosok minél több, és minél több meccset játszanak minél jobb csapatokban.
És az, hogy csak 1-2 játékos jut be a felnőtt válogatottba ezekből az U21-20-19, stb. Válogatottokból, annak egyébként szerinted mi az oka? Mert nyilván ott vannak játékosok, és akkor ide hagy, akik nyilván játszanak, de hogy azért, mert nem jutnak ki nemzetközi szintre, vagy mi ennek az oka, hogy ők úgy, hogy mondjam, azt nem akarom azt a szót használni, hogy elkallódnak, de hogy nem jutnak el a felnőtt válogatottig, és csak egy ilyen adalék, te bizonyára tudod, hogy az U19-es válogatott milyen furcsa helyzettel jutott tovább az ő EP-jükre, ja, hogy azért, mert kevesebb sárgalapjuk volt, tehát egy vereséget szenvedtek el a francia válogatottól, pont egyenlőség alakult ki a csoportban, és akkor még a rugott gól is ugyanannyi volt, és akkor utána vele nekik kevesebb sárgájuk volt, azért ők jutottak tovább. Szóval itt sem az van, hogy hú, de nagyon jól játszottak, hanem kevésbé voltak szabálytalanok, ami nekem egyébként szimpatikus, de szóval ez mire utal?
Hát figyelj, az utánpótlásnak az eredményei azok rémisztőek, az utánpótlás válogatottaknak az eredményei, tehát tudom, hogy itt azért nem az eredményesség számít elsősorban, de valójában neki igen, tehát azért egy U21 nem áll mindenképpen, de most mi a jóisten számítana az U17-ben is, érted? De voltam felcsúton, mikor volt az EB, emlékszel, az U17-es EB egy ilyen 7 éve körülbelül, és ott volt egy magyar ír csoportmeccs, pont azon voltam kint. 4-2-re megvertek minket az írek, de lefociztak minket, tehát hogy olyan gyönyörűen játszottak, mint hogyha egy ilyen latin csapat lenne. Tehát nem is ez a brusztolós, mint amit most láttunk tőlük, hanem valami egészen más. Tehát ugye ott is volt valami futballreform, mert látszik az eredménye, tehát lehet, hogy az később ír válogatott ennél sokkal jobb lesz, nálunk semmilyen nem látszik. Tehát nem, az a kétségbejtő helyzet van, hogy nézed ezeket a válogatottakat, most nincs előttem az eredménysoruk, de meg lehet nézni. Hát én volt olyan válogatott összetartás, ugye amikor ezek játsszák a meccseket Szakmányban, nem csak a nagy válogatott, hanem a U21, U19, U17, de még a nőit is idevettem, a női futball, női csapatokat is, válogatottakat mind kikapott, talán egy döntetlent értünk el, körülbelül 8 vagy 9 meccsen. Tehát 8-9 meccsen egy döntetlen, azért az micsoda. És akkor mi magunkat mekkora futballhatalomnak tartjuk. Egyébként, ha már a nőket szóba hoztam, az is jellemző, hogy a női futball az minden normális országban fejlődik. Ugye mi magunkat egy olyan országnak tartjuk, ahol a futballban rengeteg pénzt ölünk. Nyilván, hogy attól fejlődik a normális országokban, hogy pénzt ölnek bele, és nézd meg, hogy és hol van a női futball. Aztán 2002-2003-2004 óta van világranglistájuk a női válogatottaknak, most vagyunk a mély ponton. Tehát olyan ilyen mélyen a magyar válogatott még soha nem volt, én 50. hely körül van egyébként, meg lehet nézni. És azért ugye ezt is idehoznám, hogy akkor ez miért van? Tehát nincs olyan, hogy a futball van, és a futballnak a része, a férfiak, nők, gyerekek, öregek, és mindenki a magyar futball része. A női futball az pont egy olyan szakág, ami hatalmas fejlődés előtt áll. Tehát nem tudom, szoktán elnézni női VB-ket, EB-ket. Elképesztő jó meccsek vannak, izgalmas meccsek vannak. lassan olyan, pontosan olyan élvezhető egy női mérkőzés, egy magas színvonalú női mérkőzés, mint ahogy a kézilabdában se teszel már különbséget nőknek férfiak között, ugyanúgy izgalmas egy női BL-t nézni, mint egy férfi BL. Szóval, hogy a női futball az megérkezett ide, és mi ebből se tudtunk semmit se kihasítani egyelőre, sehol nem vagyunk. Tehát ez annyira jellemző és magyaros dolog, hogy nincsen koncepció, elképzelés, semmi az égvilágon, és ugyanezt érzem az utánpótlás válogatottaknál, hogy hát úgy játszogatnak, úgy játszanak, hát nem sikerült, hát megint nem sikerült. Most az U21-nek volt egy-két ilyen jobb eredménye, de előtte szerintem nem tudom, volt egy 10 meccses szériájuk, amikor nem sikerült nyerni. Szóval szerintem ez kétségbejtő ez a helyzet. Nyilván az U21 azért is van nehéz helyzetben, mert aki évkézzább játékos és az ő korosztályukba beleférne, az már a nagy válogatottban játszik. De ez akkor sem magyarázza. Nincs egy olyan, hogy akkor nem tudom, milyen játékrendszert kéne játszatni. Ez is baj szerintem, hogy amit az Orbán interjúból jól kijött, hogy nekünk nem kellene itt ilyen külföldi ízék, hogy mindig tudjuk, mint jobban tudjuk, mint a hollandok, meg hagyjuk már. Tehát, hogy baromira kellene valami koncepció, valami út, kellene segítség, tehát látszik, hogy mi magunk ezt nem tudjuk, tehát mi ehhez így ebben a formában szerintem kevesek vagyunk. Azért a magyar futballban mindig, amikor meg nem csak a magyar futballban, kellett valami külföldi ráhatás, hogyha ki akartunk törni. De legjobb példa, a futballunk hajnal, amikor jöttek a skót meg az angol edzők, és ővelük kezdődött el a 10-es években. Az, hogy utána a 20-as, 30-as években az olaszokat, az olasz bajnokságot elárasztják a magyar edzők, és megtanítsák őket futballozni, ami most már így egészen elképesztően hangzik.
Mindehhez egyetlen olasz szövetségi kapitány kevés a rendszer szintű
változáshoz. Persze. Tehát nem tudom, tehát biztos nagyon okosak vagyunk mi, és ki lehetne találni, mint Orbán mondja mindig ezt a magyaros finesz, meg a magyar futball tradíció, meg nem tudom. Ez túl van fújva. Hány évtizede volt hány évtizedünk volt, hogy kitaláljunk valamit, ugye? Hát nem sikerült, azért ezt így szerintem ki lehet jelenteni, hogy ez nem sikerült, tehát nem lenne ördögtől való lekoppintani valamit. Ugye tragikus, hogyha kimegy egy magyar játékos külföldre, de nem a Bayern Münchenbe vagy a Liverpoolba, hanem mondjuk a Sturm Grazba, akkor már a Kern Martin volt, azt hiszem, akkor már azt mondja, hogy ugye a Puskásból ment, hogy itt olyan edzések vannak, hogy olyan pörgős és fantasztikus és szuperlatívuszokban beszél róla. Ezt miért nem lehet megcsinálni Magyarországon? Tehát ezt nem értem, hogy miért nem lehet, ezt minden játékos elmondja, aki kikerül, hogy áradozik az ottani edzésekről. Miért nem lehet itt is olyan edzéseket tartani, hogy arról egy magyar játékos áradozzon? Fölfoghatatlan. Tehát azért mondom, hogy szóval valami külső segítség szerintem most már kéne, mert ez látszik, hogy így nem megy, és közben meg ugye öntöttük bele ezt a rohadt sok pénzt a futballba, és ilyen jellegű eredménye meg, hát ennek azért nem lett ennek a dolognak, azt ki kell jelenteni.
Akár lehetne a vége is, de egy kérdésem még van, ami nem kapcsolódik mindehhez, de eszembe jutott közben, ez egy személyi kérdés. Gulácsi Péter az elmúlt napokban több interjút adott, megjelent a könyve, és így újra szerintem látó körébe került az embereknek, azoknak, akik nem minden nap a focival foglalkoznak, mert ő nyilván a saját csapatában a mai napig véd és játszik, de hogy szerinted az ő válogatottból való eltűnése az például hozzátette bármit, vagy elvette bármit abból, ami ebben a VB-selejtező körben történt. Most nem úgy akarom föltenni a kérdést, hogyha ő áll a kapuban, akkor ugyanez az eredmény, de hogy az ő profizmusa az hiányzott-e szerinted, vagy hozzáadott volna még a csapathoz?
Biztos, de egy jó karakter, és nyilván, hogyha egy ilyen jó karakter visszavonul, akkor az hiányzik. Bár nem ezt kérdezted, de hogyha mondjuk emberre bontod le, akkor viszont a Tóth Balázs például ő szerintem megfelelő. Tehát ő egy nagyon jó kapus, nagyon drukkolok neki, hogy tényleg befussa azt a pályát, amit remélek, hogy be fog futni. Nyilván nincs értelme, mi lett volna haknak, de lehet, hogy még ez az írmeccs is másképp alakul, nem mint hogyha, mert most ezt ne kezdjük el elemezni, hogy ott a gólnál hogy volt, de emberileg biztos hiányzik, de szakmailag a Tóth Balázs nagyon jó lesz viszont.
De akkor a kérdést úgy is feltetném, hogyha Tóth Balázs nem sérül meg a mérkőzés előtt, de inkább hosszú távra futassuk ki a beszélgetés végét, tehát hogy kapus poszton nem lesz problémánk valószínűleg, ezzel ezt mondhatjuk?
Szerintem nem, meg ott van ugye a Jakubasvili Áron, szintén az Andorrában, ő is jó lesz valószínű pár év múlva, a Pécsi, aki a Liverpoolban van, elképzelhető, hogy ő is befut egy nagyon jó pályát, miközben ugye a Tóth Balázs nem is tudom 27 éves, tehát neki akár még lehet egy ilyen 5-6-7-8 éve is a válogatottban, kapusoknál azért ugye kitolódik. Szóval így a kapusposztól félek a legkevésbé, a középhátvédtől meg a centertől, hát attól már azért sokkal jobban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Szenesi Attila újságírót hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Semmi baj, minden harc véget ért. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
sem a békét hirdet az ég. Na 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 na